tehát tovább halogatni a Velázquez alapítványhoz intézendő jelentés dolgát, Ole meglátogatott. Tudtam, hogy mit akar, és mégis úgy tettem, mintha nem tudnám. Mint a mesebeli bárány, amely tudja, hogy a farkas meg fogja enni, mégis kinyitja neki az ajtót. Furcsa ugye, hogy ilyeneket mondok, de hát így volt. Eljött, hozott egy üveg viszkit. Délután jött, reggelig maradt. Az az éjszaka sokáig megmarad az emlékezetemben. Hogy a sokáig szót mondta, azt jelentette, hogy örökké. Ole nem vágott azonnal a dolgok közepébe. Lassan, módszeres következetességgel látott a meggyúrásomhoz. Természetesen Heidelberggel kezdte az ifjúsággal, mivel is kezdhette volna mással. Elidőztünk a régi helyeken. Olyan személyekről társalogtunk, akik már régen nincsenek az élők sorában. Azután Ole rátért azokra az évekre, amelyeket a német megszállás alatt töltött Norvégiában. Sokat nem beszélt róluk, de valahogy az volt az érzésem, hogy itt ezekben az években történt vele valami. Titok, ami megváltoztatta egész addigi énjét, ami szinte kivetkőztette önmagából. Gondolja, hogy átállt a németekhez, esetleg lelki furdalást gyötörte, mert valamikor valakikkel szemben gyáván viselkedett? Határozottan megrázta a fejét. Egészen biztosan nem erről van szó. Ole nem lett áruló. Mégis történt vele valami. Magam is sokat gondolkodtam a dolgom, és azt hiszem, tudom is, hogy micsoda. A levegőbe merett, és keserűen elmosolyodott. Ole sok szörnyűségen ment át. Elfogták a németek, és lágerba zárták, ahonnan csak csodával határos módon tudott meglépni. Magam is jártam Németországban a háború után, és sok lágerlakóval találkoztam. Tudják, mi volt a legrettenetesebb ezekben az emberekben? Nem a soványságuk, az elesettségük, hanem az a szellemi nihil, amelybe belesüllyedtek, hogy örökre és végérvényesen csalódtak az emberi kultúrában, az emberi humánumban, magában az emberben. Nem érdekelte őket többé a világ, legfőjebb családjuk és saját maguk. Minden, amit korábban értéknek tartottak, értéktelen kacattá vált a háború tüzében. Milyen értéke lehet egy sok száz éves romvárosnak, amikor karnyújtásnyira tőlünk az egész emberi civilizáció összeomlani készül? Azt hiszem, hogy e körül a pont körül keresendő Ole Knudsen titka. Ole elveszítette a hitét. Nem érdekelték többé az elvek, sem a tudomány. Volt egy jól fizetett állás, amelyet meg akart tartani minden áron. Még azon az áron is, hogy becsapja a Velázquez alapítványt, és rajta keresztül az egész tudományos világot. Ez az éjszaka vallomások éjszakája volt, bár természetesen arról, amit én most elmondtam önöknek, nem beszéltünk. Ennyire nem avatott a bizalmába. Kizárólag az ásatás körül kialakult helyzetről folyt a szó. Köhintett, és szája elé kapta a kezét, mintha hány inger kerülgetné. A legszomorúbb és legundorítóbb talán az volt a dologban, hogy még ebben a nyomorúságos helyzetben is át akart ejteni. Baltig állított, hogy hisz az igazában, itt kell lenni a vikingek nagy városának, egészen a közelünkben. Esküdözött, hogy hamarosan megtaláljuk, és akkor jóra fordul minden. A nagy eredmény igazolja a jó szándékú, apró hazugságokat. Én természetesen tudtam, hogy nem mond igazat, nincs itt sehol semmiféle város, és ő is tudta, hogy én tudom. Mégis képes volt belemenni ebbe a játékba. Akkor értettem meg, hogy Ole morálisan már hulla. A világháború áldozata, mintha meghalt volna. A dolognak az lett a vége, hogy rábeszélt, készítsünk az alapítvány számára olyan dokumentációt, amely bennünket igazol. Táskájába nyúlt és előhúzott néhány alaprajzot. Nem létező várfalakkal, nem létező házak alaprajzaival. Némelyiken még a piac tér is ott volt, a hozzátartozó templommal, temetőkerttel. Amikor megláttam a rajzokat, akaratlanul is fölnevettem, hiszen olyan volt, mint egy mese. A nem létező várról, amelyet csak a kiválasztottak láthatnak. Megkérdeztem, komolyan hiszi-e, hogy véghez vihető a terve? Elég, ha ide utazik valaki, akár Oszlóból, akár a Velázquez alapítványtól, és azonnal fölfedezi a nyilvánvaló csalást. Ole azonban jól felkészült, elmagyarázta, mit kell tennem. Oszló megdolgozása az ő dolga, hiszen elvégre ő ott a professzor. Majd azzal érvel, hogy nem szokás más ásatására bekukkantani. Hatalmi szóval megtiltja, hogy bárki is meglátogassa a munkaterületet. Nem akarom untatni önöket, de Ole jól számolt a helyzettel. Természetesen nyitva maradt a kérdés, hogy mi lesz akkor, ha véletlenül kiszivárogna a dolog. Valamelyik asszisztens kiszimatolna valamit, és megszellőztetni az ügyet. Nos, ez ellen úgy védekezett, hogy egyre nagyobb számban kezdett alkalmazni külföldi munkaerőt. Ausztráliából, Kanadából, az Egyesült Államokból. Az alapítvány számára közömbös volt, hogy kinek fizet. Bocsásson meg, professzor úr, vágtam közben, de szabadna tudnom, hogy ki készítette a vázlatrajzokat az ásatásról? A hamis rajzokat természetesen, összeráncolta a homlokát, és a levegőbe bámult. Egy fiatal norvég, mondta lassan, nagyon lassan. A neve Ragnar Ribdal. 62. fejezet. Kitágult a szemük a meglepetéstől, az enyém kivételével. Mielőtt feltettem volna ugyanis a kérdést, már tudtam rá a választ. Az eltépett szálak lassan összesodródtak, nem mintha már is nyitott könyvként állt volna előttem az egész gyászos történet, ettől még igen messze voltam, de egy-két dolgot kezdtem megérteni. Az alapítvány kikapcsolása az én dolgom volt, folytatta Frank Fader. Ami azt illeti, pokolian ügyesnek kellett lennem, ha nem akartunk lebukni. Szerencsére Ole kitanított, hogy mit kell tennem. Ha a tudományos kutatásra fordított volna annyi energiát, mint hazugságok kitalálására, hát talán mégiscsak talált volna egy viking várost. Az én feladatom az volt, hogy elriassza mindazokat, akik az alapítvány részéről érdeklődést mutatnának az ásatás iránt. Jelentésemben részletesen ki kellett térnem Christiansand egészségtelen klímájára, a téli hidegre, az őszi jéghideg esőre, nyáron a szúnyogok felhőire, amelyek elborítják az eget. Szépen hangzik, mi? Csodálatosan. Jelentésem el is érte a célját. Bár az alapítványnál hagyomány, hogy az alapítványtevők évente megtekintenek egy-egy ásatást, ide még egyetlen egy sem akarta betenni a lábát. A többnyire előre haladt életkorú mecénások inkább Tájföldre vagy Hawaii-ba utaznak, mint Norvégiába. Sóhajtott, és láttam rajta, hogy legszívesebben a vállamra borulna és elsírná magát. Hogy ezt megakadályozzam, az ablakhoz léptem, és kinéztem rajta. Önök tudják, mi az a tudományos tisztesség. Már akkor elértem tűrőképességem végső határára, amikor Ole rávett a nyilvánvaló csalásra. Tudtam, ha kiderül, örökre végem. Csalóként bélyegez meg a tudományos világ. Bár én személy szerint semmi olyat nem követtem el, ami saját tudományos hitemet megkérdőjelezhette volna. Ami viszont ezután következett, arra csak erőt vett magán, és megtörölte a szemét. Minden ásatási eredményt publikálni kell valahol. Nem csak alapítványokhoz írt jelentésekben, hanem tudományos szakfolyóiratokban is. Ha a publikációk elmaradnának, bárki gyanút foghatna. Döbbenten fordultam vissza az ablaktól. Csak nem. Sápadtam bólintott. De bizony, Mr. Lawrence. Ole azt kívánta tőlem, hogy írjak cikkeket a nem létező viking városról. A nem létező város nem létező lakóinak nem létező fegyvereiről és haditechnikájáról. Amikor elkeseredetten tiltakoztam, összekovácsolt egy kis bandát. Ragnar Ribdal, Helga Lingard, Donna Welsh. Mintha ablak nyílt volna az éjszakában, s messziről földre rengett volna egy mécses halvány fáradt fénye. Egy délutánon nagy és diadalittas kiáltozásra ébredtem. Kirohantam a kutató árkokhoz, azon imádkozva, hogy bárcsak találtak volna valamit. Már egy megfojtott ős viking is kihúzott volna bennünket a bajból. Hát, találtunk is. Egy egész kovács műhelyt. Viking szekercékkel, kardokkal, késekkel. A vak is láthatta, hogy máshonnan hordták oda őket. Csak az a néhány tapasztalatlan egyetemi hallgató vette készpénznek a dolgot, akiket Ole Knudsen minden tiltakozása ellenére Oszlóból hozzánk irányítottak nyári gyakorlatra. A végén még jól is jött, hogy elhíresztelték a dolgot. Nagyobb lett tőle a hitelünk. Később a kovács műhelyeken kívül találtunk még köveket, egy rúna feliratost is, csak a jóisten a megmondhatója, honnan lopták őket. Ragnar Ribdal használta a teherkocsit. Neki kellett tudnia róla elsősorban. A legszörnyűbb azonban még mindig hátra volt. Ole naponta követelt, könyörgött és fenyegetőzött. Írjak cikket arról, amit úgymond megtaláltunk. Én azonban megmakacsoltam magam, egyenesen és kategorikusan megtagadtam a kérését. Benne voltam nyakig a mocsárban, módot sem láttam, hogyan kecmeregjek ki belőle. A számot azonban nem voltam hajlandó besározni. Majd a halálom után. Megcsuklott a hang és elhallgatott. És Ole Knudsen? Ó, ő megeresztett néhány publikációt. Persze csak óvatosan, nehogy világszenzáció legyen belőle. Még csak az hiányzott volna, hogy megrohanjanak bennünket a riporterek. Langyos, érdektelen cikkecskéket publikált, de meg kell mondani, mesteri módon csinálta. Anélkül, hogy nyíltan kimondta volna, valamennyiben ott bujkált a közeli nagy felfedezés ígérete. Azt mondja, a cikkek meg is jelentek? Hogyne? Ha kívánja, átadhatom a bibliográfiájukat. Megköszöntem, de nem volt kedvem a tudományos munkához. Egyelőre más foglalta el a gondolataimat. Meséljen valamit Ole Knudsenről és Ribdal kapcsolatáról, professzor úr. Szomorúan ingatta a fejét. Sokat nem tudok mondani. Ole, amikor látta, hogy immelámmal veszek részt a dologban, nem avatott a titkaiba. Kialakított egy kis kört maga körül a bizalmasaiból, közéjük tartozott Ribdal is. Lehetséges, hogy volt valami kapcsolat közöttük? Jó, tudom, ön ifjúkorából jól ismerte Knudsent. Ennek ellenére változnak az emberek, professzor úr. A hosszú egyedül létek szinte kizárólag férfiak között olyan tulajdonságokat hozhatnak ki az emberből, amelyek... Reménytelenül belekeveredtem. Megpróbáltam folytatni, de Frankfurter ingerülten leintett. Ostobaság, Mr. Lawrence! Nem kéne beszélnem róla, de Ole Knudsennek szeretője volt a kutatók között. És nem férfi, hanem nő. Ole megígérte neki, hogy elveszi feleségül. Később pedig hallani sem akart róla. Az a szerencsétlen pedig... Na, de jobb erről nem beszélni. Mondtam, hogy Ole elveszítette minden morális tartását. Ki volt az a nő, professzor? Hajoltam előre izgatottan. Mindenképpen beszélnem kell vele. Lemondóan legyintett. Azzal elkésett, barátom. Bár tegnap éjszaka, ha akarták volna, kibeszélhették volna magukat. Éreztem, hogy megfordul velem a világ. Csak nem azt akarja mondani, hogy szomorúan bólintott. De bizony azt, Mr. Lawrence. Az a lány, aki Ole Knudsen szeretője volt, Donna Welsh, azt hittem, elmondta magának. Nem. Vajon miért titkolózhatott? Igen. Vajon miért titkolózhatott? 63. fejezet. Tenyerembe hajtottam a fejem. Ha az előbb úgy éreztem, hogy mécses gyúlt egy tárna mélyén, hát most ezt a mécsest elfújta a bányalég. Goyen nem fog elmerülten forgatott a kezében egy viking koponyát. Hakebi óvatosan a szék támlájához dörzsölte a hátát, Linda talán még lélegzetet sem vett a nagy figyelésben. Amikor megérezte, hogy ránézek, elpirult és lesütötte a szemét. Próbáltam valami logikai kapcsot találni az események között, de semmi ilyen nem volt a közelben. Ragnar Ribdal volt Ole Knudsen jobb keze, a fő hamisító, folytatta Frank Fader. Ő vezette a teherautót is, amivel a ki tudja honnan szerzett viking emlékeket szállították ide. És hogy jön a képbe Helga Lingard? Töprengtem hangosan. Ó, hát ő is közéjük tartozott. Előbb, mint munkatárs, azután Ribdal menyasszonya. Úgy döntöttem, hogy ejtem a témát, helyette egy kicsit elkanyarodok másfelé. Beszélt Ole Knudsen meggyilkolásáról Gulbrandsen felügyelőnek, kérdeztem. Hát hogy nem? Mire volt kíváncsi a felügyelő? Hogy kinek lett volna véleményem szerint érdekében megölni Ole Knudsent? Ön mit mondott, professzor úr? Elmondtam, amit gondolok, hogy Donna Welshnek mindenképpen, hiszen Knudsen cserben hagyta. Úgy látszik, nem tudta kellőképpen megzsarolni. Azt hogy érti? Hát, ha én lettem volna Donna helyében, megpróbáltam volna megzsarolni Olét. Ha nem veszel, írok egy elegáns kis levélkét az alapítványnak. Ő azonban mégsem tette, nem tudom miért. Én igen, szólt közbe váratlanul Linda. Éld még benne a remény. Hogyan? Igen, a remény, hogy végül mégis elveszi. Mi nők már csak ilyenek vagyunk. Aztán, amikor megbizonyosodott róla, hogy nincs semmi, de semmi esélye, ő maga büntette meg Knudsent. Nagyon is elképzelhető, hogy így történt. Volt még valami, amit mindenképpen tisztázni szerettem volna. Az utolsó előtti kérdésem, professzor. Ole Knudsent megölték, önt már. Senki és semmi nem kényszeríthette, hogy maradjon, és hogy leleplezze a csalást. Miért nem tett följelentést, hogy kellett volna? Könycseppek ragyogtak szürke fátyolos szemében. Ole miatt, motyogta. Ole emléke miatt. Nem akartam. Emlékparkot akartam itt. Hanem is vikingvárost, de viking tárgyak között. Középen a mellszobrával, Ole Knudsen, a világ legnagyobb viking szakértője, ezért. Az ásatási szezon befejeződik. Ez az utolsó év, nem pályáztuk meg a következő 3 évet. A munkának vége, a kutatóárkokat betemetik, a lehullott leveleket összesöprik. De talán egy emlékkert marad Ole Knudsen szobrával. Az első könycsepp kicsordult a szeméből, végig futott hajlott orrán, lecseppent a földre. Előre hajoltam, és megfogtam a kezét. Professzor úr, mondtam halkan. Ön elmondta Gulbrandsen felügyelőnek, hogy Donna Welshnek volt oka megölni Knudsent. Talán Ragnar Ribdalnak és Helga Lingardnak is, kinek ezért, kinek azért. Helgának talán azért, hogy legyen már vége az ásatásnak, és megszabaduljon végre Ribdaltól. Jó, tudom, bizonyíthatatlan föltételezés. Mégis fölteszem a legeslegutolsó kérdésemet. Elmondta-e Gulbrand?